Sokan irigykednek a mostomra, de hogy nyilván azt az utat nem hiszem, hogy sokan akarnak, amin végigmentem. Én is féltem. De hogy a bátorság az nem azt jelenti, hogy nem félsz. Hogy ahol a madár ijesztő, ott az eleség. És menni kell, és néha ez a legnagyobb mutatója, hogy amitől a legjobban félünk, ott dolgunk van, és ott lesz jutalom is.
Gyereknevelés, szoktatás, válás és hozzátáplálás, nőiesség,
bölcsi ovi iskola,
egyedülálló anyaság,
én idő,
párkapcsolat,
anyaság vagy karrier,
gyereklélek,
baba illat,
fejlesztés,
szülés,
szexualitás,
sírás,
dackorszak,
érzelmi hullámvasút.
Ah, ki vagyok,
de ez a legjobb dolog a világon.
És te
hogy vagy, úgy igazán?
Gyere, ülj le közénk. Igyuk meg együtt azt a kihűlt kávét.
És közben mesélj anyukám.
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az evamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról.
Andrész Timivel,
Lugosi Dórival
és Zubor Rozival. A mai adást nagyon-nagyon régóta szerettünk volna felvenni, igazából szerintem már a negyedik évadban is fel volt írva, hogy mikor Zsófi legyen a vendégünk, ugyanis Zsófinak annyira erős a története, és annyira nagyon sok szálon megközelíthető, hogy biztosan nagyon-nagyon sokan tudtok majd hozzá kapcsolódni, és nagyon sok mindenkinek tud erőt adni. Zsófi szakmáját tekintve természetgyógyász, fitoterapeuta, egyébként két gyermek édesanyja, elvált, új országban kezdett életet, jelenleg Hollandiában él, és márák túlélő is. Úgyhogy a felvezetés is azt hiszem, hogy elég erősre sikerült. Szerettük volna mindenképpen, hogyha itt vagy Zsófi velünk egy adásban, és mesélsz arról, hogy milyen az, amikor felismered, hogy a tested jelez, hogy nagyon-nagyon rossz helyen vagy a házasságban, és lépned kell, hogy szedi össze egy nő a bátorságát ahhoz, hogy felismerje ezeket a jeleket, hogy merjen lépni, hogy elmerjen költözni, új életet kezdeni, új országban, egyedülálló anyukaként. Rengeteg kérdés kavarog a fejembe, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy igen mondtál, és eljöttél ide a Mesélj Anyukámba.
Hát igen, ez egy erős kezdés volt, meg én is meghatódok, ahogy ezt így felsorolod.
Fogunk sírni ebben az adásban. Az már előre látható. Melyik kérdéssel kezdjük? Azt hiszem, hogy... Ahogy beszéltük az adás előtt, tényleg ez az adás lesz neked az a pont, amikor ráébredsz, hogy egyébként ki vagy te, és hogy mennyi nőnek tudsz adni, azon túl is, hogy egyébként segítő funkcióban dolgozol, szóval nőket segítesz abban, hogy hogy tudnak kapcsolódni önmagukkal, a nőiességükkel, a női energiával, hogy tudnak teremteni, hogy tudnak gyógynövényekkel kapcsolódni. De szerintem még te magad sem tudod, vagy legalábbis nagyon azt látom az arcodon, hogy nem tudod, hogy igazából mekkora erő van a kezedben. Legutoljára egy évvel ezelőtt nyáron találkoztunk a Csendben Nő Fesztiválon. Nagyon félve kérdeztelek téged arról, hogy hogy vagy, mert abban az időben volt a műtéted, a rossz sejteket eltávolították az emlődből, és nagyon-nagyon finomkodva próbáltam megkérdezni, hogy hogy vagy. Nem tudtam, hogy erről mennyire beszélhetünk, mennyire kérdezhetek bele, és aztán pedig annyira megnyíltál, és annyira nagyon sok mindent elmeséltél ott a fesztiválon, és utána a közösségi oldalaidon is meséltél, úgyhogy mit gondolsz, kezdhetünk ezzel, hogy hogy fedezted fel azt, hogy rákos lettél, hogy hogy fedezted fel azt, hogy egyébként ez valaminek a következménye.
Igen, tavaly, amikor találkoztunk, az az izgalmas, hogy ez a kérdés nem csak benned vetődik föl, hanem ez még mindig olyan tabu, pedig szerintem mindenki, aki érintett, szívesen beszél róla. Nem azért, hogy sajnáltassuk magunkat. Csak ez egy olyan dolog, ami túl tapintatos vele mindenki, de miért? Köszönöm a bemutatást. Talán pontosan ez a gyors felismerésnek ez volt így az előzménye, hogy én jó pár éve elég mélyen foglalkozok magammal, hivatásszerűen is később. Talán ez volt annak a köszönhető az a nehézben, hogy hamar észrevettem, hogy valami más. És ezt így szimplán egy mondhatni önvizsgálat, de én nem önvizsgálatnak hívom, mert az, hogy a testemet érintem, szeretettel átmasszírozom, kapcsolatban vagyok vele, ez egy ilyen szokás. Nekem ez így a kis mindennapi rituáléim része. volt, és a mai napig is az. Tehát igazából egy ilyen pillanatban volt az, amikor a jobb mellemet érintve éreztem, hogy van ott valami. És nem is gondoltam, hogy ez bármi furaság lehet, vagy rossz indulatú, mert korábban már volt a másik mellembe több ciszta is, ilyen jön és megy, tehát hogy így tudtam, hogy ez hormonális, lehet, hogy ez egy újabb ilyesmi. És egészen addig, amíg pár hétre rá egy ilyen óvatlan mozdulat, nem hiszem, a kislányomat altattam, és valahogy így itt nyúltam a hónaljamhoz, tényleg nem tudom, mi vitt oda, és akkor éreztem, hogy a nyirokcsomó is be van már duzzadva. És akkor kezdtem el gondolkodni, hogy hát, akkor ez már lehet, hogy egy picit így valami súlyosabb ügy. Azonnal kerestem én is a lehetőséget, hogy akkor ezt megnézessem, úgyhogy magánúton elmentem. Először is ultrahangra, aztán kórházi tesóm általi protekcióval gyorsan bekerültem a mammográfiára, mintavétel, stb. És aztán így elég hamar kiderült, hogy hát ez egy rossz indulatú emlődaganat. Én szerintem akkor sokkot kaptam, tehát így nem tudom visszaidézni azt az állapotot, csak azt, hogy mi van. Azt gondolom, hogy mindenki, akivel bármi kicsit ilyen súlyosabb ügy történik, azt hiszi addig, hogy ez csak a filmekben van, ez csak mással lehet. Úgyhogy én is így voltam körülbelül. És hát először jön ez a miértek. Miért pont én? Én, aki vigyázok az egészségem, ott tényleg másoknak is ezt tanítom, ott vagyok, hogy akkor most ez mi? Csalódtam picit magamba, hogy lehet ez velem, aki én szakmailag én vagyok, aki a példakép, hát most ez mi? Mi ez itt? És akkor elkezdtem kutatni, mi ennek az oka? Oké, fizikailag, tehát nem családban semmilyen nem volt, ez nem volt nekem magyarázat, illetve az az életszemlélet, az a holisztikus felfogás, ami szerint élek, az amúgy sem merült volna ki fizikai tényezőkbe. Tehát meg genetikai öröklet, és stb. És szerintem az első magyarázat az Máté Gábornak a Testlázadás című könyv volt, ahol kaptam egy kicsi magyarázatot, hogy aha, ja, értem, hogy így, hogy ennek akkor milyen lelki oka lehet, honnan eredeztethető, és akkor így elkezdtem felismerni így az ottani példák, a könyvben olvasott példák alapján, hogy ez igaz rám, hogy mi az, ami bennem így feldolgozatlan, és hogy mi az, ami miatt ez egy ilyen óriási ébresztőként kaptam, egy ilyen stop táblaként, hogy álljak meg, és nézzek körül, hogy mi van az életemben, ami kívülről lehet, hogy egy ilyen marha idillinek tűnt, meg hogy én mindig a természet lágyölén, ami az életemnek egy fontos része volt, és a mai napig, de ez nem volt a teljes valóságom. Az én valóságomban magánéletileg egy óriási krízisben voltam. És ugye azt mondják, hogy az ember, amíg nem beteg, mindent is akar, amikor beteg, csak egészséges akar lenni. És én is így voltam ezzel. Kerestem tényleg így a megfelelő támaszt magamnak, akár lelkileg, akár fizikailag, mivel tudom támogatni természetesen az egészségemet. És végül is pont igen, mondta, hogy akkor találkoztunk, amikor a műtéten túl voltam, abba beleegyeztem, hogy el legyen távolítva a nem oda tartozó szövet. Nagyon ellenállt a testem. Elég hamar, két napra rá egy komplikáció is felépett, úgyhogy még egyszer meg kellett műteni, mert nagyon nehéz volt elfogadnom, hogy így felhasítják a mellemet, és az egészet. Úgyhogy azért megszenvedtem vele. De utána minden másra nemet mondtam. Tehát ezek a klasszikus kémiai eljárások, gyógyszeres kezelések, azt mondom, hogy ez nem az én utam. Úgyhogy kerestem és találtam szerencsére alternatívákat, amik segítettek ott a végleges felépülésben. És akkor igen, nagyjából így ez volt a sztori, amivel így berobbant ez, hogy akkor én itt, ahogy jobban leszek, a rigotai dédelgetett álmomat azt szépen előkotrom, amiben mondjuk nem értettünk egyet a férjemmel, mert hogy én így élni akarok. Azt az életet, amit én akarok élni, és nem. Nyilván, amikor van egy krízis a házasságban, és mindent megteszel, akkor bennem is az volt, hogy a család és a gyerekeim érdekébe maradok. Hát eddig tudtam, amíg a falig el nem mentem. És utána nem érdekelt. Bennem egy nagyon nagy szégyent hozott fel, egy szégyenérzetet az, hogy én elvált nő leszek. És talán ezért halogattam. Úgyhogy onnantól viszont nem volt kérdés, amikor ekkora ébresztőt kaptam, hogy itt én nem halogathatok, mert saját magamat nyírom ki.
Az jut eszembe, ahogy hallgatlak, meg ahogy így gondolok magunkra, meg az anyaságra, hogy volt egy olyan adásunk is, amikor több is, amikor beszéltünk a fáradtságról, hogy ha megkérdez bárki egy anyát, hogy hogy van, akkor már azt így nem is mondja, hogy fáradt, mert hogy az egy ilyen alapállapot szerintem az anyaságban, hogy fáradt vagy mentálisan, fáradt vagy fizikálisan. És így amikor így hallgattalak, akkor az jutott eszembe, hogy ott voltál elfáradva egy házasságban, elfáradva az életedbe, elfáradva anyaként, mert biztos vagyok benne, bármennyire is tüneményesek és tökéletesek is, és csodás gyerekeid lehetnek, de hogy biztos vagyok benne, hogy anyaként is el voltál fáradva. És hogy kaptál egy ilyen feladatot, amikor nem lehettél ezzel fáradt, hanem így, érted, minden víztartalékot, meg minden így energiádat. Tudjátok, amikor a szülésnél, talán a Dóri tud erről beszélni, hogy amikor sok óra vajúdás után jön a kitolási szakasz, és akkor azt mondják, hogy jó, most nem lehetsz fáradt, hanem most jön a vége, és még egy kicsit bírt ki. És hogy kb. Így ehhez tudom hasonlítani, hogy amikor jön egy ilyen, hogy sokkot kapsz, és hogy nem csak az van, tudod, hogy a te életed, hanem a két gyerek élete is. Mi vitt tovább, vagy milyen érzések voltak, hogy feküdtél le ilyente, hogy keltél föl, mennyire lettek mások a gondolataid az addigiakhoz képest, vagy mi az, ami, tudjátok, ami ilyenkor nem az van, hogy basszus, most bocs, de őszinte leszek, szóval, hogy nem az van benne, hogy basszus, meg fogok halni, hanem nem, meg fogok gyógyulni. Érted? Erre vagyok kíváncsi.
Olyan érzésem volt, mintha egy burokba kerülnék. És abba a burokba minden lecsupaszodott. Tehát csak ez volt, mintha ilyen fókuszba vettem volna. Tehát érdekes, mert a folyamat során bennem az soha nem merült fel, hogy én meg fogok halni. Tehát ez valahogy így nem volt az én fókuszomba, ami bennem félelmet okozott, hogy az Istenbe fogok meggyógyulni. Hogy fogom ezt csinálni a két kislányom mellett? Hát én éppen menekülőben vagyok a házasságom előtt, tehát hogy én most nem is lehetek beteg, most ez hogy? Tehát, hogy ilyen abszurd volt. És egyszerűen én nem tudom, hogy nem vagyok egy klasszikus értelembe vett hívő, de egy hitem, egy ilyen életbe vetett hitem az mindig volt. És ez csak így felerősödött, hogy ez nem lehet másképp. Ahogyan, azt nem tudtam. Semmiképp nem tudtam. De azt igen, hogy én innen élve fogok. Tehát azok az álmaim, azok a vízióim, azok az elképzeléseim, amik felébredtek ezzel az ébresztővel, hogy én hova is tartok, és mi végre vagyok itt ezen a földön, azok vittek előre.
Én azt akarom mondani, hogy ahogy így mesélsz, nekem ugye a második kisfiam Down-szindrómával született, és nekem ez volt az, és amiket mondasz, egyébként pontosan ugyanígy éltem meg, hogy ott volt egy ilyen burok, egy ilyen fókusz, hogy nyilván ez velem nem történhet meg, csak a filmekben van ilyen, hogy így hirtelen csak így az egészségesnek vagy a gyereked azt hiszed, hogy nem egészséges, aztán rájössz, hogy mind az, de teljesen mindegy. Szóval, hogy egyszerűen ezek az ilyen olyan pontok az életbe, amikre nem számítasz, és konkrétan megcsavarják az egészet minden irányba, azok adnak egy csomó olyan új nézőpontot az életre, meg arra, hogy hogyan is akarsz boldog lenni, vagy hogyan is lehet boldognak lenni ebben a szétcsavar. Azt hiszed, hogy szétcsavar, de csak igazából egy csomó dolog a helyére kerül világban, hogy ezt a burkot én teljesen érzem, pedig nem beteg voltam, hanem csak történt egy olyan esemény az életemben, amire nem voltam felkészülve, és hogy egyébként ezekre a tökre látom azt magam körül, hogy, és magamban is, hogy azok az események, amikre nem vagyunk felkészülve, vagy váratlanul érnek, azok egyébként mindig áttesznek egy olyan útra, amire így nem is gondoltad, hogy képes lehet bármikor az életedbe, vagy hogy először traumának éled meg, és utána rájössz, hogy az a pont mennyi fele, mennyire kitágította mondjuk a valóságodat.
Ezzel abszolút tudok így együtt rezegni, hogy mert amielőtt kimondtad, hogy ez mennyire tágít, én azt éreztem, hogy előtte be voltam szűkülve. És pont amit te is mondtál, Rozi, hogy ez a beszűkültség, ez a fásultság, ez a fáradtság, és mert hogy annyi energiámat, figyelmemet elvitte az, hogy én meg akarom menteni a házasságomat, hogy így tényleg az, hogy így életbe tartsam magam, ahhoz így rengeteg minden eszközt használtam, hogy saját magamat így szinten meg. Például én a munkámat nagyon szeretem, de azt is elvittem egy egészségtelen mennyiségre, mert az volt az én boldog világom. És így próbáltam kompenzálni azzal, ami viszont nem volt annyira boldog. És itt most nem már van szó, hogy mennyire rossz ember volt a férjem, vagy mennyire rossz körülmény, semmi. Tehát minden idilli volt, de egyszerűen eljött az a pont, hogy a mi történetünk véget ért, és én ezt nem tudtam elfogadni. Tehát évekig inkább küzdöttem, tényleg, amint csak lehetett, változtatni akartam, és hinni, még ha minden ellen mentem is, hogy ez működhet. És ez valami nem történhet meg szintén az sem, hogy én elválok. Mert az én sztorimban nem volt benne, az én nem erre gondoltam, nem erre mondtam, igen, nem akarom a gyerekeimnek ezt a jövőt, tehát hogy nagyon sok minden így erősebb volt igazából az akaratom, mint amúgy a valóság, amit mutatott, hogy amúgy már ezt így rég lehet le kellett volna tennem, de nem voltam rá képes előbb, és tényleg azt gondolom, igen, lehet haragudni egy betegségre, egy testi tünetre, egy fájdalomra, egy krízisre, de utána tényleg látjuk, hogy, vagy legalábbis én magam láttam, hogy hát lehet, hogy nem lett volna semmi más ekkora ébresztő, amivel ezt a csavarást, ezt a fordulatot megmerem lépni. Csak az, hogyha beint a kaszás.
És akkor Zsófi, végül is benned már ez a válás gondolata érlelődött az emlődaganat előtt is. Csak amikor megkaptad a diagnózist, akkor mondtad, hogy na jó, akkor ez volt az utolsó pont, most már testem is jelez, akkor ennek a közös útnak nincsen tovább folytatása.
Hát igen, viszont olyan szempontból mi a volt férjemmel a szenvedésben nagyon jó partnerek voltunk. Tehát ha nehéz volt, nagyon jól össze tudtunk kapaszkodni. Az örömet volt nehéz már együtt jól megélni, és én ezt hiányoltam. És ebben az átmeneti helyzetben ott szükségem volt rá nyilván, és hogy támogattuk egymást. És végül akkor jött ugye pont, amikor engem is műtöttek, és a kórházban voltam, az anyósom a sztrókot kapott, és kómába esett, és 2 hét alatt elmentett. Ő az elsőn volt, én a 7. ugyanabban az időben. Nagyon haragudtam rá is, mert azt ígérte, hogy amíg én gyógyulok, ő ott lesz. Tehát, hogy egy brutál volt. Nyilván azt éreztem, hogy akkor a volt férjemnek is szükségem van rám. Hát nem hagyhatjuk egymást ott ebbe, hogy mindenki szétesik. És szóval egy nagyon intenzív megélés volt. Viszont az biztos volt, hogyha egy kicsit így normalizálódik, vagy valami egyenesbe visszaáll a helyzet, akkor itt én menni akarok, és hogy adjunk egy esélyt ennek. Nem tudom, igazából nem tudom, hogy miért volt együttműködő, azóta is egyébként együtt tudunk működni így a gyerekek terén, de ott akkor volt egy ilyen, hogy nézzük meg, hogy merre visz az élet, és hogy nézzük meg ezt, hogy mondjuk eladjuk a házat. Hogy mennyire könnyedén megy. Hogy ennek, ha ideje van és helye, akkor ez pikpak lesz, és pikpak volt. És minden utána így beindult, mert olyan volt, mintha jó vágányra léptünk volna. Úgyhogy mi együtt jöttünk ki amúgy Hollandiába, de attól persze, hogy itt vagyunk, mi már külön élünk.
Ezt nem tudtam, hogy együtt mentetek ki. Ez egyébként tök érdekes, hogy végül ez így ment tovább, meg egyébként most a lányoknak is mondom, hogy nekem tökre a Hernádorkás adás jut megint eszembe a jégés kapcsán, hogy beszéltük azt, hogy az ember mennyire szeretne boldog életet élni, hogy mennyire keressük azt mi modern 21. századi emberek, és hogy mondta a Dorka, aki pszichológus meg coach, hogy ez így tök szép, meg jó, meg még érti, meg nyilván ő is így van vele, de hogy így ösztönösen az ember arra van berendezkedve, hogy túléljen, és hogy nem így gondolkodik az agy, vagy nem így működik az agy, és hogy az, hogy neked nem volt a fejedben opció, hogy a válás, hogy elvált leszel, hogy nem győződ le a betegséget, hogy bármilyen lesz, hogy ezzel a szégyenérzetén, ezek ilyen nagyon-nagyon durva dolog. Nagyon érdekes, hogy végül ezt így meg tudtátok lépni, meg ilyen szempontból ez tök jó történet, hogy nem úgymond a fröcsögés van, tudod, hogy nem az van, hogy mert te milyen szemét voltál, meg ő, meg bezzeg, te meg nem tudom, hanem hogy így két érett, értelmes felnőtt emberként ezt így meg tudtátok oldani, és amíg kellett, addig ott voltatok egymásnak, és együtt tudtatok végül egy másik országba, és ezzel például az a része, hogy akkor a gyerekeknek végül is annyira nem szakadt szét, érted, a család, mert hogy ott vagytok. De ezért én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők ebből mit érzékeltek, vagy például neki hogy kommunikáltátok ezt az egészet, mind a betegséget, mind a válást, a költözést, az új életet?
Hát nyilván egy, ugye most 4 és 6 évesek a lányok, szóval az ő nyelvükre lefordítva történt minden. Alapvetően az, hogy akkor anyának beteg a cicie, ez ennyi. Tehát ugye ezzel kimerült. Nyilván voltak a kórház meglátogatni, tudták, látták a varratokat, figyeltek, azóta is, ahányszor meglátnak a fürdőszobába a ruha nélkül, ez mindig, hogy anya, hogy van a cici? Tehát, hogy egyszer látják a heget, tudják, hogy mi történt, illetve ez most a nagyobbik lányom főleg. Ez az ő nyelvükre így lefordítva, hogy ez ilyen. Tehát, hogy mondjam, nem volt sose tabuként kezelve, egy természetes, hogy igen, van, amikor betegek vagyunk, van, amikor utána meggyógyulunk. Tehát, hogy ilyen próbáltam én is ezt könnyedséggel, de hogy azért értsék. Ugye ezzel tehát utána az volt nehéz, hogy akkor még a mama elment, hát ez most hogy tálaljuk? Az azért kemény volt, de hogy így ezt is próbáltuk egy ilyen szép történetbe, hogy a mama fölköltözött, csillag lett, ahányszor felnézünk, az mindig megérint engem is. Vagy ha szép a naplemente égi színe, akkor még mondjuk, hogy mama milyen szépet festett nekünk. Szóval ezt a sok változást, nehezet, ezt próbáltuk úgy tálalni nekik, hogy ők ebben lássák, nyilván megérzik a nehezet, de lássák azt, hogy utána van folytatás, igazából nincs ahogy vég, hanem csak változás van. És hát igazából ez a sorsfintora, ugye, hogy együtt nem tudtunk kijönni már, mint hogy örömben, vagy házasságban, viszont így szülőtársként itt vagyunk. És ez szerintem tényleg a legjobb forgatókönyv, ami lehetett. A gyerekeim apja igazából így továbbra is partner in crime, még akkor is, hogyha ez már nem együtt. Szerintem a gyerekek ezt úgy fogták fel, hogy eljöttünk egy nagy utazásra. Az elején még mindenképp, az biztos. Becsöppenni egy tök új millióbe. Az volt talán az átmenet az jó volt, mert amíg minden bürokratikus kört, hivatalos dolgot elintéztünk itt, és beköltöztünk a végleges otthonunkba, az egy hónap volt, és addig ugye nem jártak még suliba, tehát volt egy ilyen átmenet kicsit, hogy először is megtapasztjuk, hogy hol vagyunk, mit is csinálunk itt, milyen itt. Aztán elkezdődött az élet. Hát igen, nők becsöppentek egy olyan nyelvi környezetbe, amint számukra teljesen új volt. És ugye ez a... Sokszor félünk, hogy a gyerek mit szól a változáshoz, de a gyerekek egyszerűen olyan könnyen veszik ezeket, hogy lenyűgöző, és óriási példák. Tehát szerintem ők simán belesimultak simában, mint mondjuk én vagy akár az apukájuk. Tehát így hihetetlen. Oké, az elején persze így nem volt egyszerű nekik, vagy nem tudom, hogy annyira nem, tehát nem panaszkodtak sose, de amikor láttam, hogy kommunikálunk, de hogy annyira kreatívak a gyerekek, és megoldják, és akkor kell kézzel lábba mutogat, akármi, megoldja. Az Emma először oviba ment, és itt 4 éves kortól már iskolának hívják, igazából az első 2 osztály az kicsit ilyen átmenet a suli és az ovi között, de hát azért totál más rendszer, ez a magyar rendszer, ott még alvás, az ebéd után, tehát hogy azért egy eléggé ilyen mély víz, de nagyon könnyedén álltak át, és most 1 év után azt tudom mondani, hogy hát jobban beszélnek hollandul, mint én. Tehát egyszerűen fantasztikus. Most egy óriási mérföldkőhöz érkeztünk pont tegnap, mert a nagyobbik lányom Lili, ő először egy nemzetközi iskolába kezdett a nyelv miatt, hogy felkészítsék, amikor már tényleg számolni és írni tanulnak. Neki addigra már mindenképp kell tudnia jól hollandul, mert egyébként ugye akkor így nem érti. És az Emma, hogy betöltött a 4-et, ő meg egyből kezdhetett a holland csuliba, úgyhogy azért ez az 1 év, ez nekünk egy átmenet volt, ami szintén azért nehéz volt, mert a nagyobbik lányom egy másik városba volt, akkor szerint egy kicsit ilyen húzavona volt, szétválasztódás, és tegnap meg is hatottam hazafele, hogy jöttem, hogy együtt vittem a 2 gyereket, sétatávra vagyunk a sulitól, és eljött ez a nap is, hogy... végre ez az ideális felállás, sétálunk nyugodtan reggel, bemegy az egyik hozzá, a másik a másikba, és így ez a megérkezés érzés volt, és annyira büszkők rájuk, mert amikor így találkozunk, és látom, hogy a tanárokkal, másik diákokkal, hogy így hogy beszélnek, meg ugye a párom is holland azóta, akivel együtt élünk, és hogy így tényleg fantasztikus. Nagyon büszke vagyok rájuk.
És egyébként miért pont Hollandia?
Nekem van múltam Hollandiával. Hollandi engem többször így kizökkentett a komfortzónámból már az életem során. Először, amikor 20 éves voltam, egy ilyen tök váratlan fordulatként jött egy lehetőség, hogy au-pair legyek itt Hollandiába, ugye én bentlakásos babysittem, mert ugye családdal éltem, és az is úgy nézett ki, hogy én dolgoztam, az egyetemre jártam levelezőn, és 2 hét alatt Hollandiába találtam magam. Tehát így ilyen bum, akkor is így behozott egy óriási változást. Életemben először repültem, azt tudtam, hova megyek, de éreztem, hogy erre a lehetőség, hogy igen, kell, hogy mondjak. Tehát mindig azt mutatta meg, hogy azt hozza ki velem ez az ország valahogy, hogy én milyen bátor vagyok. Hogy itt mindig így valami, jött valami kihívás, és hogy itt mindig meg volt lehetőségem ezt megmutatni, hogy előhúzni ezt az erőmet, ezt a bátorságomat. És aztán 2 éve, nagyon érdekes, 2 éve nyáron voltam, először anyaszabin, 6 napot kivettem, és úgy döntöttem, hogy hát hova mennék? Hát Hollandiába, itt északon, a legészakibb csücsökben van egy különleges kis sziget, amit az Észak Ibizájának is hívnak, nem a parti miatt, hanem mert hogy annyira különleges. És azt mondtam, hogy jó, én most ide elmegyek egyedül. És eljöttem, és itt töltöttem 6 napot, és az is nagyon sorsfordító volt. Egyszerűen annyira ilyen, azt éreztem, hogy wow. És akkor fogalmaztam meg, nem tudom, én nagyon szeretem az Északi-tengert, és azóta után folyamatosan hívott, és így azt éreztem, hogy én is szeretnék élni egyszer a partján, a környékén valahol. És aztán vicces, hogy ez persze majd a következő kérdés még kifejtem, de hogy a párommal a szigetre tartó hajón ismerkedtünk meg, és onnan valósi, és ez a, na jó, ez az én tündérmesém, úgy látom. Úgyhogy így lett Hollandia, hogy továbbra is én nekem ez az mindig egy ilyen szeretetteljes, ilyen, mintha második otthonomként tekintettem rá. A rendszer, a környezet, az emberek, a mindennel tudok itt azonosulni. Azt érzem, hogy olyan, mintha így nekem ez nem a anyaországom, de hogy az otthonom, a választott országom lenne.
Majd az új párkapcsolatod is nagyon érdekel, és majd lesz egy következő kérdés, de én bevallom őszintén, hogy nekem nagyon megütötte a fülemet, amikor a hivatásodról beszéltél, hogy az volt a te boldogságod, és hogy azért annál is, vagy azzal is elmentél így a falig, és kicsit többet tettél bele magadból, mint kellett volna. Mesélj Léci erről, hogy akkor mit csináltál pontosan, hogy mivel is foglalkoztál. Meséld el, Léci, hogy most ezt így hogy alakítottad, most hogy csinálod, és hogy tudsz kevesebbet csinálni egy olyan dologból, ami gondolom továbbra is egy boldogságot jelentő dolog.
Igen, ez is nagyon szépen ott a mindennel együtt lecsupaszodott, vagy elkezdtem tisztán látni így a működésemet, hogy mi van a mögött, hogy én ennyire buzgok valamiben, és nem csak az, hogy ezt szeretem, hanem, mert nyilván, ahogy mondtam, ezt túl lehet tolni, és tényleg az volt, hogy valamilyen szinten nekem az a menekülésem volt, az én happy place-em, és a jó érzés, hogy látni azt, hogy, mint ami a házasságomban nem láttam, hogy beleteszem az energiát, és vissza is jön, na ott én azt megéltem teljes mértékben. Tehát egyébként nem is nagyon hagytam abba a munkát a gyerekek mellett sem egyáltalán, mondjuk pár hónapig, de utána folytattam a személyes workshopokat, ugye akkor még Magyarországon, az online programokat, tehát ugye ezek így folyamatosan mentek, akár a gyógynövényes témában, akár a nőiség témájában, tehát ugye ez így ment. Igazából, amit, hogy ez a túltolás, nem tudom, tehát jó érzés volt az, hogy ez emberileg is megtérült, tehát tényleg olyan emberekkel így kapcsolódni, akik emelnek, akiben tényleg jó érzés volt. Mondom, ezt biztos, hogy tényleg így azért is, mert hogy a magánéletemben ez egy picit olyan árnyalt volt. A másik, hogy tök örültem, hogy a gyerekek mellett simán tudok olyan bevételket teremteni, hogy wow, egyszerűen azt még a nem gyerekes időszakomhoz képest is fantasztikus volt. nem szorulok, úgymond így nem korlátozódok le ilyen gyesgyed kategóriákra, és ez most nem ítélkezés. Egyszerűen nekem jó érzés volt ez a függetlenségem így, hogy tényleg ezeket így szabadon megélhetem. Aztán ugye, amikor a diagnózist megkaptam, akkor, tehát ott egyetlen, ez így kiesett, nem volt semmi, tehát a munka nem érdekelt, tehát ott tényleg arra mentem, hogy én itt meg akarok gyógyulni, és ez a nagyon vicces, az egyik barátnőm azt mondta, hogy tudod mit, ez a gyógyulásod volt, a te mestermunkád, hogy azt, amit tudsz, azt alkalmazd magadon. Hogy másoknak hány éve segítek ugye azokkal a módszerekkel, meg tudással, ami van, és ott el kellett kezdenem igazán ezt magamnak adni, és a saját életembe még fókuszáltabban csöpögtetni, és aztán tényleg, tehát kimaradt jó sok idő, hiszen akkor a felépülés, akkor a költözés, ahogy kijöttünk, hát itt is így azért kellett időt mindent intézni. Az agyam nagyon lezsibbadt az elején ettől még, hogy így három nyelven gondolkodni. Mert hogy ugye, oké, hogy éltem már itt, és van egy erős alap holland tudásom, de hát azért a mindennapi kommunikációt azt angolul oldottam meg. Szerencsére ebben az országban amúgy angolul körülbelül mindenki beszél, szinte második anyanyelvi szinten, úgyhogy így nincs probléma, de azért az úgy mentálisan, meg a változások, minden azért úgy elég erős. Úgyhogy én, hát ilyen a költözés után még egy fél évig ilyen nagyon takarékon dolgoztam, ami azt jelenti, hogy csak egyéni konzultációkat vállaltam, abból is elég minimálisan, és abban az átmeneti időszakban igazából a megtakarított pénzünkből éltem. Én is. És azt mondtam, hogy egyszerűen most ahhoz, hogy én itt tényleg talpra tudjak állni, és most így a kis gyógyulási folyamataim testileg, lelkileg, mentálisan így helyre kerüljenek, nekem ez kell. Nem számít, hogy én nekem nincs aktív bevételem, nem számít, hogy én most itt nem vagyok a szuper mompreneurök között. Egyszerűen nem érdekelt, és képzétek el még ez így hozzá, hogy én onnantól kezdtem el igazán élvezni az anyaságom, hogy egyedül lettem a lányokkal. Mert hogy onnantól fókuszom a gyerekeimen volt, nem a rossz házasságomon. És nem azt mondom, hogy előtte a rossz anyának tituláltam magam, én mindent elvégeztem, mindent megcsináltam, de az biztos, hogy a kapcsolódást, a kötődést, ezt még erősebbre fonta ez a kis hármasunk.
Senkit nem akarok ilyen vállásra bíztatni, nem erre irányul majd, amit most mondok, de mi hányszor beszélgetjük egyébként az életünkben, lányok így barátnői státuszban, hogy amikor csak mi vagyunk a gyerekekkel, akkor mennyivel könnyebb velük, mennyivel könnyebben megy egy esti rutin, egy fürdetés, egy altatás, mint amikor mindannyian vagyunk, hogy akkor már mindannyian a férjünkkel együtt, hogy mennyivel másabb az a kapcsolat, amikor csak az anya-gyerek kapcsolódik, és hogy sokszor mennyivel gördülékenyebb tud lenni. A szerelem témára kicsit kanyarodjunk már át, mert az én oldalamat az nagyon-nagyon furdalja. Gondolom, nem lepődtetek meg rajta. Azon gondolkoztam, hogy mondtad, hogy ezen a kis anyaszavidon ismerkedtetek meg a hajóúton, és hogy így vajon csak így az én fejemben van ez, vagy minden nőnek megfordul a fejében, hogy gondoltál arra, hogy ezt megengedheted magadnak, hogy egyből szerelembe lépjél, hogy egyből szerelmes legyél, hogy egyik kapcsolatból a másikba menjél, hogy ezt nem érezted ilyen bűnös dolognak, ilyen édes bűnnek, és miket éltél meg az alatt, amikor így újra szerelmes lehettél, mert ahogy én így nézem a social oldaladat, olyan tényleg, mint valami lányregény, annyira gyönyörű képeket, annyira gyönyörű videókat osztasz, hogy néha azt érzem, ahogy így nézlek, hogy így irigykedem, és hogy így te is irigykedsz, Rozi, tényleg, és azokat az időket sejteti fel bennem, amikor még nem voltak gyerekeink a férjemmel, és csak így lubickoltunk az életben, és így éltük az életünket.
Nem, ez egy félreértés, tehát az új párommal nem akkor ismerkedtem meg, csak az út volt az, tehát én nem azért jöttem ide, mert ismertem, ez csak, hogy tisztázzuk, én nem ismertem az én páromat 2 éve az utamon, tehát hogy ez egy, lehet, hogy nem volt egyértelmű, én teljesen tisztán jöttem ide, hogy mondjam, és nem úgy, hogy egy új kapcsolat, én nem is nem tudom, tehát nekem nem is volt a fókuszomba. Az új párommal én idén márciusban ismerkedtem meg, így spontán. Tehát, hogy ez ő nem volt addig nekem. És szimpla nap, amikor talán ez egy fontos, nem így kiemelni, hogy amit én legnagyobb, amit tanultam ezek az idők során, hogy így megengedni, hogy az élet vigyen arra, mert a dolgom van mindenféle kontroll nélkül. És ez pont emlékszem, egy olyan nap volt, amikor lett volna munkám, tudtam, hogy van, és hogy így nyomasztottam magam, hogy most otthon maradjunk, de pont pár nap ilyen suli szünet volt, és azt mondtam, hogy nem. Én az örömöt, a napsütést, a jóságot választom, és a kislányaimmal elmegyek újra a szigetre, mert hogy az egy ilyen, itt egy ilyen fancy play hely, és hogy így bérnünk egy elektromos bugfitzet, tudjátok, ahol a gyerekek előülnek, és én csak így szabadon és boldogan élvezni akarom azt a napot a lányokkal. És leszarom a munkát. Na, és akkor ez ennyi volt, hogy mentünk boldogan a csajokkal, sütött a nap, persze még téli kabát, mert március eleje volt, és csak így ültünk ott a hajón, ez egy tök nagy ilyen komp, és ültünk ott a padon, és élveztük a napsütést, és az én új párom ült a másik padon, és élvezte a napsütést. Ennyi volt, és hogy bennem nem volt az, hogy én akarok egy férfit, nekem kell, nyilván az ember vágyik társ, de hogy még benne volt, mindig abban, hogy amúgy így, én így most így tök jól vagyok így, ahogy vagyok. És akkor egy oldalra pillanatban most csak annyit láttam, hogy váó, ritkán látok férfibe ilyet, aki csak így ül és becsukja a szemét, és élvezi a napot, és így ennyi, de nem is azt láttam, hogy férfi, értitek, hogy nem az volt bennem, hogy hú, most ez mit csoda pasi, és ennyi, és csak így élveztem, és a csajokkal beszélgettem, és egyszer csak így odaszólt, hogy ó, milyen jó az a napsütés, igaz, de hollandul, és így oda néztem, és így vázoltam angolul, és akkor meglepődött, mert azt hittem, hogy holland vagyok, és onnantól kezdve így elkezdtünk beszélgetni. És ez azóta se állt már. Tehát onnantól leszálltunk a hajóra, de hogy körülbelül az 5 perc beszélgetés alatt, mert mindegyünk meg majd kb. Felvázolt az életét, ő is elvált, van 2 tinédzser gyereke, tehát hogy ez a boldog gyerekten évek, ez azért minden második héten megcáfolandó, Timi, csak mondom, mert akkor 4 gyerekünk van, 2 kicsi, 2 nagy, na, azt el lehet képzelni. És az utunkat úgy folytattuk, hogy megkérdezte, hogy szeretnénk tovább beszélni, és elkérte a számomat, és ennyi. És igazából olyan volt tényleg ez a mindkettőnk számára, mintha ezt a második esélyt így ajándékba kaptuk volna. Sok veszteség, fájdalom neki, sok minden volt így az utóbbi években. És valami olyan szeretetteljes kapcsolódás jött létre, ami szerintem tényleg ritka. Tehát, hogy most nem azt mondom, hogy megirigyelendő, de én nem gondoltam, hogy van ilyen. És ez nem azt jelenti, hogy nincsen kihívások, de mert mindegyünknek sokszor dolgozik a régi minta, az, ami elvitt minket ugye a válásunkig, és azért sokszor szembenézünk ezekkel magunkkal, vagy a viselkedésünkbe. De addig, amíg az utat meg tudjuk egymáshoz találni, és ez csak a szeretet vezet, addig azt gondolom, hogy érdemes beletenni az energiát, és ez a házasságban is, meg új kapcsolatban is. Szóval, hát így nagyjából ennyi.
Azt szeretném kihangosítani, mert hogy a következő gondolat jutott eszembe, ahogy meséltél, hogy jó, de ilyen csak a mesében van. Azon gondolkodtam, hogy nem, ilyen nem csak a mesében van, hanem hogy ez az élet. Mindig azt mondjuk, hogy ó, hát ez velem nem történt, meg nekem biztos nem alakulna így, meg nem tudom. Szóval ez nem úgy van, hogy fönt a jóisten, vagy bárki kiválaszt embereket, akinek ad ilyen lehetőséget. Tehát, hogy úgy tekintsenek az életére, mint hogyha egy mese volna, hanem én azt gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak ilyen események, csak ki kell nyitni rá a szemünket, hogy ezeket észrevegyük, és mindannyiunk élete, hogyha arra a vágányra kerül, amiben jól tud működni, amiben valóban te tudsz önmagad lenni, akkor ezeket a mesébe illő jeleneteket úgymond, azt így te választod, vagy te vonzod be, vagy hogy mivel te jól vagy, ezért nyilvánvalóan, és önmagad vagy, ezért olyan embereket is vonzol magad köré, és olyan lehetőségeket, amiből aztán te mesét csinálhatsz a saját életedből. Szóval, hogy csak ezt akartam kihangosítani, mert ahogy meséltél, nagyon erősen jött az a gondolat, hogy hát ilyen csak a mesében van, és így a fejemre kellett koppintani, hogy nem, hogy ez az élet.
És milyen durva, bocs, erre hagyd reagáljak gyorsan, hogy az egész beszélgetés úgy kezdődött, hogy ez velem nem történhet meg, mert ez egy rém történet, és úgy végződik, hogy ilyen velem nem történhet meg, mert ez csak a mesékben létezik.
Pont ez, amit mondott Rozi, hogy mennyiszer, igen, tehát az a megállsz, és azt gondolod, hogy ez csak így egy rémálom, aztán egy ilyen fairy tale lesz belőle. Sokan irigykednek a mostomra, de hogy nyilván az az utat nem hiszem, hogy sokan akarnak, amin végigmentem. Meg hogy milyen szerencsés vagyok, meg mit tudom én, de ebben én nem hiszek, tehát akkor ez biztos, hogy áldott az utam, mióta ráléptem, de hogy én is féltem. De hogy a bátorság az nem azt jelenti, hogy nem félsz. És itt tudnám, igen, ezt mondani, amit én is úgy hallottam egy másik női tanítótól, hogy ahol a madár ijesztő, ott az eleség. És menni kell, és néha ez a legnagyobb mutatója, hogy amitől a legjobban félünk, ott dolgunk van, és ott lesz jutalom is. És nem azért csináltam én sem, mert jutalmat akartam, egyszerűen csak boldogulni az életbe. És mertem a szívemre, ha még a félelmeim ellenére is. És aztán az élet visszaigazolt, hogy bravo. És én csak ezt tudom mondani, hogy én ezt hívom életnek. Ami előtte volt, azt túlélésnek hívom. Még ha voltak szép pillanataim. De én innentől kezdtem el élni igazán úgy, ahogy nekem jó, és hogy én, és amiért itt vagyok. Úgyhogy ez csak azt mondom, hogy menjetek oda, ahol a madár ijesztő van.
Hát menjetek, Zsófi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk a történetedet is, ilyen őszintén és ennyire mélyen átélve újra ezeket a dolgokat felidézve magadban elmesélted nekünk, szerintem nagyon sok mindenkinek, többek közt nekünk is. Nagy tanítás volt ez, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és hogy meséltél nekünk a világ másik végéről.
Köszönöm én is a lehetőséget. Köszönöm szépen, lányok.
A hallgatókkal pedig egy hét múlva újra találkozunk. Köszönjük még egyszer. Sziasztok!
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 Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon,
de Facebookon, szintén Mesélj Anyukám néven megtalálható zárt csoportunkhoz is csatlakozhattok.
Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az info@evamagazin.hu e-mail címre.
Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok, és osszátok meg tartalmainkat,
és mindenképpen szóljatok másoknak is,
hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.